Most folytatódik a gólvonal. Idén is a Ferencváros és a címvédő MTK lépett pályára a női labdarúgó bajnokság döntőjében. A Ferencváros 5-2-re legyőzte a Diósgyőrt, ezzel eldőlt, hogy az MTK jut a Jetszol Liga döntőjébe. A Diósgyőr veresége után az MTK számára nem volt tétje a Győr elleni hazai találkozónak, amelyet végül a Rába partiak nyertek meg 2-0-ra. Dörnyei Balázs, a Ferencváros vezetőedzője az Inforádiónak azt mondta, bízik benne, hogy csapata tavaly óta érettebb lett, és tanult a kékfehérek ellen elveszített bajnoki döntőből.
Ugye a Magyar Kupa döntőjében 3-1-re nyertek a Diósgyőr ellen, a mérkőzést közvetítette a televízió is, ez milyen hatással volt a játékosaira?
Ugye elég ritka alkalom, hogy egyrészt a televízió közvetítette a mérkőzést, de ennél sokkal fontosabb volt az, hogy kim voltak a szurkolói csoportok a mérkőzésen, és nem csak az a lelkes kismag, aki elkísér minket évek óta, hanem a Ferencvárosi Béközép volt a meccsen. Elég nagy nyomás volt szerintem a lányoknak, hogy igazi szurkolók előtt kell játszani, sok-sok néző előtt, plusz még mellette a tévéközvetítés, és úgy látszik, hogy meg kell tanulni majd ezt is kezelniük a közeljövőben, ez csak azt kell, hogy minél több ilyen lehetőséghez jussunk majd a futball területén.
Hát azért mondjuk ez egy kellemes kihívás önöknek, szakembereknek, meg idővel talán a játékosoknak is.
Ez abszolút így van, tehát nem is problémaként hozom én ezt fel, hanem ez egy újszerű dolog, amihez alkalmazkodnunk kell, és remélhetőleg fogunk is tudni. A női futballnak a fejlődése, hál' Istennek, ezt hozza magával, úgyhogy valóban ez egy kellemes probléma, de akkor is problémás, meg kell oldani.
Talán ennél nagyobb volt akkor az öröm, hogy végül meglett a trófea, és a Fradi sorozatban negyedszer megnyerte a Magyar Kupát. Volt nagy ünneplés?
Igen, nagyon ünnepelni most még nem tudunk, mérkőzést kell játszanunk. Igazából még 2 nap szünete sincs a játékosoknak. Ez egy a mi szempontunkból azért nagy tételű a mérkőzés, mert ez egy újabb kihívás, hogy kevés pihenővel igazából valószínűleg tartott nem túl frissen. Az akaratunkat keresztül tudjuk kevinni a mérkőzésen, és ünnepelni majd a szezon végén fogunk remélhetőleg, ha bajnoki döntő után is úgy sikerül.
Igen, hát így akkor át tudunk kanyarodni ugye a bajnoki szereplésre. Ugye az már biztos, hogy a Ferencváros az élen zárja a közép szakaszt, és így a hazai pálya előnyével kezdheti majd a bajnoki finálét. Mennyire elégedett az eddigi szereplés?
Én azt hiszem, a csapatnak az alakulása, hogy ideig eljutottunk, az a maximálisan elégedett lehetek. Nagyon sok mindenben változott ez a csapat tavaly óta. Egyébként érettebb lett, főleg taktikailag érettebb lett ez a csapat.
Mindenki emlékszik a tavalyi döntőre, akkor nagy meglepetésre az MTK oda-vissza szoros mérkőzéseken győzött, és tényleg meglepetésre elhódította a bajnoki serleget. Ennek az elveszített döntőnek az emléke benne van még a játékosokban? Hogy látja?
Szerintem már nem. Tehát mi ott gyakorlatilag egy hónapot arra szántuk, hogy kielemezzük, hogy miért történt az, ami történt. A felkészülésünket tavaly nyáron arra szerint terveztük meg erre az évre, hogy milyen hibákat követtünk fel, és azokra próbálunk szállni, hogy még egyszer ez ne történjen meg. Ugye itt mondtam azt, hogy érettebb lett a csapat, tehát egy ilyen helyzetet, egy ilyen stressz helyzetet szerintem most már sokkal érettebben kezel a csapat. A sportemberek, tehát egy év múlva nem lehet benne a fejben egy évvel ezelőtti mérkőzésnek az eredménye, mert ez olyan negatív befolyásoló tényező lenne, ami akadályozná őket abban, hogy újabb sikereket érjenek el, és miután sportolókról beszélünk, ezt nem cibálhatják magukkal folyamatosan egész életük során. Az egy olyan hét volt, amikor mi gyengébben teljesítettünk annál jóval, mint amit tudunk, és ezt az MTK kiválóan kihasználta abban az egy hétben.
Ön is elmondta, hogy rutinosabbak, érettebbek, taktikailag is felkészültebbek lettek azóta a játékosok. Ezek mellett még mi volt a tanulság, hogy elkerüljön egy csapat egy olyan meglepetés, mint ami a tavalyi volt? Hogy látja, mi az, amire külön oda kell figyelni?
Ebben azt kellett eldöntenünk, hogy rossz utat választottunk-e, és azért szenvedtünk vereséget a döntőben, vagy jó úton járunk, de még igazából nem vagyunk az út végén. Az lett a konklúzió, hogy jó dolgokat csinálunk, de egyszer rengeteg információt, új információt kaptak a lányok abban az évben. Egy egészen újfajta játékot kezdtünk el velük gyakorolni, és ez odáig jutott, hogy igazából túltöltöttük az agyukat, attól tartok arra a bajnak a döntőre, és ott jött egy olyan besülés, hogy nem tudom minek nevezzem, hogy egyszerűen elfáradtak fejben a játékosok. Fizikailag nem volt velük probléma, de egyszerre képtelenek voltak abban a pillanatban jól teljesíteni, mert túl sok volt a fejükben, tehát körülbelül úgy tudom ezt elképzelni, mintha az izomzatuk túl lett volna terhelve, csak mi azt gondolom, az agyukat terheltük túl, és erre kellett odafigyelni, hogy sokkal inkább tudatosabban, sokkal éppen felépítettel lépcsőre kell nekik adagolni az új információkat, több időt kell hagyni nekik arra, hogy elsajátítsák azokat a dolgokat, amiket elvárunk tőlük, és csak aztán tovább lépni, de nyilván ez egy tapasztalat volt, és ebből az edzőstábnak is okulnia kellett, úgyhogy ebben az évben már szerint dolgozunk.
Dörnyei Balást, a Ferencváros női labdarúgó csapatának vezető edzőjét hallották. A Juventus megvédte címét a labdarúgó olasz kupában, miután szerda este a római Stadio Olimpicóban rendezett fináléban 4-0-ra győzött az AC Milan ellen. A gól nélküli első félidőt követően a Juventus az 56. és a 64. perc között 3 gólt szerzett, ebből 2-t a védő Mehdi Benatia. A sorozatban 7. bajnoki címétől egyetlen pontra lévő Juventus fennállása 13. kupagyőzelmét aratta. A torinói együttes vasárnap este a Róma otthonában lép pályára. Ha a Juventus akár egy pontot szerez, vagy a Napoli nem nyer a Sampdoria otthonában, a torinói gárda megvédi bajnoki címét. A Juventus kupa sikeréről Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamás szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét.
Tulajdonképpen az, hogy miért lett 4 gól a különbség, egy rövid választ lehet mondani kapus hibák miatt. Gianluigi Donnarumma tehetségét senki nem vitatja, de azt sem vitathatja senki, hogy ez a mérkőzés részben rajta ment el. A Juventus megszerezte a vezetést a 60. perc táján, ez egy szép fejes volt, mert Benatia fejelt a kapuba, és azt követően 7-es percen belül a Juventus még további 3 gólt szerzett, ebből 2 szörnyű kapusiból volt. Ugas Kustának a lövését bevétel Donnarumma, aztán egy labdát kiejtett, az Benatia a kapot segítette, majd Kandić öngóljával állította be a Juve a 4-0-as eredményt, illetőleg a 4 gólos győzelmet. Én azt gondolom, hogy a játék képe alapján a 60. percig biztosan nem volt nagy különbség a két csapat között, nem volt a nagy helyzetek mérkőzése ez a találkozó. Aztán 8 perc alatt minden eldőlt, és utána a Juventus már nagyon kényelmes pozícióban volt, a Milánnak pedig hát nyilván nem volt sem ereje, sem képessége egy ilyen hátrányt ledolgozni. Azt, hogy a két csapat között játékos minőségben differencia van, azt senki nem még a legvitathatja, még a legelfogultabb Milán szurkoló sem. Azért éppen Bonaventura, Milán játékos, a Cseh Bonaventura mondta azt a találkozó után, hogy gondolni csak abba bele, hogy a Juventus megengedheti magának azt, hogy mondjuk Higuain a kispadon üljön. Ez kétségtelen így van, tehát ez óriási differencia a két csapat között. Ugyanakkor 4 gól nem volt a játékképe alapján. Én azt gondolom, hogy a Juventus reálisan nyert, de a különbséget tekintve hozzásegítette a sikerhez Donnarummának a nagyon rossz napja.
Kicsit visszatérnék még Donnarumma a Milán kapusának a hibájára. Ugye azt te is elmondod, hogy Douglas Costa góljánál hibázott. Ez mennyire van összefüggésben azzal, hogy Benatia második góljánál sem tudta megfogni a labdát, és a torinói védő elé ejtette?
Benne volt a gól, én azt gondolom, azért nem feltétlenül igaz az, hogy egy nagy hibát, egy még nagyobb követ egy kapus esetében, de itt most elég gyorsan jött a két gól, volt már ilyen a futballtörténelemben, ha nem is gyakran. Azt emelni a kérdésethez csatlakozva, hogy kétségtelen, hogy Donnarumma a világfutball egyik legtehetségesebb 10 éves kapusa, ha nem éppen a legtehetségesebb. Ugyanakkor megítélésem szerint nem védett a 2017-2018-as szezonban, nincs meg vége az idénynek, még 2 bajnoki forduló hátra van, de majdnem vége van, ezért mondom múlt időben. Nem védett olyan formában, mint az előzőben. Talán egy picit megzavarta őt az a hirtelen eljött felhajtás, ami körülötte keletkezett. Azt hiszem nem tett neki nagyon jól az átigazolási kérelmével kapcsolatos Herce-Hurta sem a nyáron. Nagyon tehetséges kapus, én remélem, hogy akár a Milánban, akár más klubban nagyon szép évek állnak előtte, tényleg ő lehet az új Gianluigi Buffon, de ez a szezon ez nem az övé volt.
Hogyha a Napoliról is szót ejthetünk, akkor ugye 3-et a Torinóban győztek a Juventus ellen 1-0-ra, és akkor feljöttek egy pontra a Juventus mögé. Aznap este úgy ünnepeltek Napoli utcáin, mintha bajnoki címet nyerték volna, meg aztán a csapat kikapott Firenzében, majd Torinóban döntetlenezett. Mennyire ünnepeltek túl korán Napoliban?
Attól függ, hogy mit ünnepeltek, mondanám én erre, mert ha azt ünnepelték, hogy legyőzték a Juventus, ami abszolút meglepetés volt Torinóban nyerni a Juventus ellen, illetőleg, hogy visszajött az esély, ami már azért nagyon elmenni látszott a bajnoki címet tekintve, akkor okkal ünnepeltek. Úgy festett akkor a helyzet, hogy a siker kulcsa az nyilván a Juventus kezében maradt, a Napoli csak megközelítette a torinóiakat. Viszont ugye a Juventus esetében nem lehetett tudni azt, hogy a napolitani hazai botlás után a csapat, amelynek akkor még volt 2 nagyon fontos rangadója hátra, a hátulévő akkor még 4 fordulóban, hiszen játszott az Interrel, és játszik majd a Rómával, hogy ki tud elépni abból a gödörben, be belelépett. Azért, ha a Juve kikapott volna az Intertől Milánóban, akkor más lett volna talán a helyzet. Nem kapott ki, a Napoli pedig valóban a torinói győzelem óta 5 pontot elveszített, és ez a végén azért elég tekintélyes különbséget ad a két csapat között. Én azt látom, hogy a Juventus kiemelkedik a mezőnyből, némi túlzásra akármit csinálhat, akár hogy kezdheti a szezont, vagy akár hogy milyen hullámba bekerülhet, most azért a nagy hullámba ugye nem volt a szezon során, akármilyen jó szezont fut egy riválisa egy bizonyos ideig, nem lehet megfogni, más kategóriát képvisel, mint a többi csapat. Ez egy ilyen szempontból különleges év egyébként az európai túlsfutballban, hiszen a topligákat, hogyha nézi az ember, akkor ugye a Juventus már gyakorlatilag a duplázás kapujában van. 2011-2019-ben a kupagyőzelmet már megszerezte, és nagyon közel áll a bajnoki címhez. Spanyolországban a Barcelona már duplázott, Németországban a Bayern már megnyerte a bajnokságot, és egy kupadöntő nyire van ugyancsak a duplázástól, Franciaországban pedig a Paris Saint-Germain ahány hazai fronton elindult, mindegyiket fölényesen megnyerte. Úgyhogy kiszámítható lett ebben a szezonban az európai futball, legalábbis a csúcsban.
Dénes Tamás szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét hallották. 33 nap múlva kezdődik Oroszországban a labdarúgó világbajnokság. Az Inforádió és az Infostart 50 részes sorozata a VB történet 50 legjobb futballistáját mutatja be. A 18. részben Paolo Maldinit méltatjuk, aki több mint két évtizedet futballozott a világelitben. A lista 33. helyére választott játékosról Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamás szakírót, az Inforádió sportrovat vezetőjét.
A Milán legendája, csapatkapitánya szimbóluma volt. Ugyanaz a mondat igaz, ha a klubnyit az olasz válogatott jelző szerkezetet helyettesítjük be. Fantasztikus pályafutást élt meg, több mint két évtizeden keresztül futballozott a világ elitben. Nyert két világbajnoki érmet, de nem szerzett hozzá egy harmadikat, egy aranyat, annak csak a becsületessége, tisztességessége az oka. Az Infostart.hu és az Inforádió VB rangsorában a 33. helyezett Paolo Maldini.
Pontosan mivel indokolta a döntését?
Egyébként azt mondta 2006-ban a németországi világbajnokság előtt, akkor nagyon jó formában jártam a Milánban, hogy ugye ezeket az 68-as születésüként akkor azért a 38. évek közelében járt már. Szóval azt mondta, hogy játszanak azokat onnan, akik kiharcolták részvételt, nem akarja senkitől elvenni a helyet. Hát pedig nyilván nem lettek volna rosszabbak az olaszok bele. 1990-ben ugye az olasz válogatott a hazai rendezési világbajnokságon harmadik lett, 1994-ben az amerikai világbajnokságon ezüstérmet nyert. Az 1996-os EB nem sikerült igazán jól a számára, annál is inkább oka volt erre, mert az első fiatal akkor született, és a gondolata inkább otthon jártak, mint a futball körül. 1998-ban megérészt a világbajnokságon, akkor éppen édesapja Cesare irányította az olasz válogatottat, majd a 2000-es EB ezüst után 2002-ben a dél-koreai japán közös rendezési világbajnokságon is szerepelt, az után mondott búcsút az olasz válogatottnak, örökre nem engedte magát rábeszélni a folytatásra. Amikor elbúcsúzott, akkor 126 válogatottságával rekordra volt az olasz válogatottnak, azóta is csak Gianluigi Buffon és Fabio Cannavaro előzte meg.
Paolo Maldiniről további érdekességeket olvashatnak az infostart.hu oldalon. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.